Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma kezdődik a Sixtus kápolnában a konklávé, hogy megválassza Krisztus földi helytartóját, Péter apostol utódát, a 267. pápát. A konklávé óráiban, napjaiban az egyház és a világ tekintete Rómára figyel, és egy kéményre, mely mindegyikénél híresebb. Az ebből felszálló fekete vagy fehér füst ad a külvilág számára először hírt a pápa választás eredményéről. A pápa választó bíborosok szerda délután 16:30 vonulnak be a Sixtus kápolnába, ezért az első füst este 7 óra előtt nem száll fel, közölte a szentszéki szóvivő Matteo Bruni. Csütörtök délelőtt 2 szavazási kört tartanak, ha már az elsőn sikerül megválasztani az új egyházfőt, akkor a fehér füst 10:30 körül emelkedhet fel. Ha a szavazás eredménytelen, akkor újabb voksolást tartanak, és azt követően dél körül várható a füstcsík. Csütörtök délután 17:30 szavaznak, valamint este 7 óra körül. A reményről nyilatkozott Erdő Péter bíboros a konklávé előtt a Vatikánban tartózkodó Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájának és a Magyar Kurír csapatának. Elmondta, a szívemben valahol egy bizonyosság van, most érzem a legjobban az előkészítő beszélgetések során, hogy sokan akarják, kérik a bíborosok közül is, hogy a Szentlélek működjön rajtuk keresztül is. Van az emberekben egyfajta hívő nyitottság, ez azt jelenti, hogy a Szentlélek működését megérezzük a Sixtus kápolnában is. Hozzátette. Ferenc pápa adta ki a Szent Év jelszavát, a remény zarándokai. Erről is beszélgettünk sokat, remény. Mi egy remény nélküli világnak hirdetjük a reményt. Miért van ez a világ remény nélkül? Azért, mert pogány. Aki viszont reménykedik a szó Krisztusi értelmében, az tudja, hogy a föltámadás nem csak Jézusnak az egyedi esete, hanem az embereket is a föltámadásra és örök életre hívja. Ezt kell nekünk a mai embereknek meghirdetni, mint reménységet, fogalmazott Erdő Péter bíboros prímás. A bíborosok a konklávi előtti 12. és egyben utolsó általános ülése tegnap a megszokott rendszerint imával kezdődött. 173 bíboros volt jelen, köztük 130 választó. 26 felszólalás volt a legkülönbözőbb témákról. A fő témák között volt annak tudatosítása, hogy a Ferenc pápa által szorgalmazott reformok közül sok van, amelyet tovább kell vinni. A visszaélések elleni küzdelem, a gazdasági átláthatóság, a kúria átszervezése, a szinodalitás, a béke iránti elkötelezettség és a teremtett világvédelme. Milyen érezhető az egyház sokak által osztott elkötelezettsége ezeken a területeken? A beszélgetés központi témája a kommunió, a közösség volt, amelyet, mint az új pápa alapvető hivatását jelöltek meg. Egy olyan pápa képét vázolták fel, aki pásztor, az emberiesség mestere, aki képes magára venni az egyház, mint irgalmas szamaritánus arcát, aki közel áll az emberiség szükségleteihez és sebeihez. A háborúk, az erőszak és az erős polarizáció által jellemzett időkben erősen érezhető az igény egy olyan lelki vezető iránt, aki irgalmasságot, szinodalitást és reményt nyújt. A katolikus egyház bíborosai a konklávi előtti napon, május 6-án közleményt adtak ki, amelyben tartós fegyverszünetre és a béke útjának keresésére hívnak ott, ahol konfliktusok zajlanak. Mi a Szent Római Egyház bíborosai, akik a konklávé kezdete előtt az általános üléseken összegyűlünk, sajnálattal látjuk, hogy nem történt előrelépés a béke folyamatok előmozdításában, Ukrajnában, a Közel-Keleten és a világ számos más részén, sőt fokozódtak a támadások, különösen a polgári lakosság ellen. Szívből jövő felhívást intézünk minden érintett félhez, hogy mielőbb érjék el a tartós tűzszünetet és tárgyaljanak, előfeltételek és további késedelem nélkül, az érintett népek és az egész világ által oly régóta vágyott békéről. arra hívunk minden hívő embert, hogy még erőteljesebben könyörögjenek az Úrhoz az igazságos és tartós békéért. Végül az időjárásról, főként a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszától keletre szakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüt majd a nap. Másod nagy részt erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Időszakos esőzápor főként az ország északi felén és középső tájain, több helyen is előfordulhat. Ismét nagy területen lehetnek élénk, északkeleten olykor erős széllökések. A hőmérséklet napközben 11 és 16, késő este 8 és 14 fok között alakul. Híreket hallottak.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban az elváltak és egyedül maradottak közösségét ismerhetjük meg. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, az Egyetem tér 5 szám alatt, a Szent Kinga közösségi otthonban vagyunk. Azért jöttünk ide, hogy egy különleges közösséggel találkozzunk, egy különleges közösségnek a tagjaival, mégpedig az elváltak és egyedül maradtak közössége. Tudni kell, hogy a közösség a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébániához tartozik, és a katolikus társadalmi napok keretében a közös tér nevű rendezvényen bemutatkoztak szeptember 28-án. Most utólag jöttünk el, hogy mi is megismerjük őket. Elsőnek a közösséget vezető Bitter Lajos lelkipásztori kisegítőt fogjuk kérdezni. Ő egyébként a Szapiencia pasztorális tanácsadás szakán végzett, ami pszichológiai és teológiai tanulmányokat jelent többek között. Tehát ő a csoportnak a vezetője, és itt van még a csoportnak 4 tagja, ők fognak majd beszélni még erről a közösségről. Tehát elsőnek Bitter Lajos kérdezzük arról, hogy az egyház mindig is felkarolta az embereket, akár az elesetteket, akár a szegényeket, bárkit, akinek szüksége volt rá. És oda vezethető vissza ez a közösség is. Nem olyan régen jött létre, talán 10 éve. Milyen előzményei voltak akár a történelmi korokat, ha tekintjük?
Igen, ahogy említette, valóban már az őskereszténység idejében olvashatjuk a Szentírásban az egyes részletekben, hogy azokat az asszonyokat, akik egyedül maradtak, patriáris társadalom lévén elbocsátottak vagy özvegyek, azokat az egyház mindig is felkarolta, gondozta, gondoskodott róluk. Tehát a kezdetek azok már innen indulnak, sőt az Ószövetségben is megtalálhatjuk a nyomait. Korunkban sajnos ez egy nagyon általános problémává vált az elmúlt évtizedekben, hogy egyre több az elvált és magányos ember. Mi nem vagyunk magányosak egyáltalán. Magányosnak lehet lenni nagyon is egy házasságon belül is, és nem véletlenül választottuk végül is, vagy pontosan a kiforrott. Ez az elváltak és egyedül maradottak. Az a maradottak szó az azt jelzi, hogy ebben az életállapotban is megtaláljuk mi az élet értelmét, pontosabban a tagjaink megtalálják az élet értelmét, magam éppen nem ebben a helyzetben vagyok, de velük együtt követem őket ezen az úton. A plébániánkhoz 2010-ben fordultak erről, majd Kati fog pár szót szólni, meg az előzményekről, és azóta kezdetben Herpi György atya, majd 5 évvel később, tehát 2015-től most már 9 éve vezetem ezt a közösséget. Számomra egy rendkívüli jó tapasztalatszerzés, és ez a rendszeres találkozás azt hiszem, hogy mindannyiunk számára lehetőséget ad arra, hogy egyfajta töltekezés, egyfajta lelki gyarapodás legyen ezeken az alkalmakon.
Forgács Katalin arról fog beszélni, hogy hogyan is jött létre ez a közösség.
Amikor a férjem úgy döntött, hogy elhagyja a családját, akkor teljesen természetes, hogy magam alá zuhantam. Hosszú hónapokra nem is tudok visszaemlékezni, hogy mi történt velem, de egyszer csak, hát talán nem csoda és nem véletlen, hogy belebotlottam egy olyan emberbe, aki ajánlotta nekem, hogy hát az egyházon belül is lehet ám segítséget kapni, miért nem megyek én el egy ilyen kurzusra. Ez a kurzus, ami valójában a legnagyobb gödörből kiszedett, ezt az Emmanuel közösség szervezi. Az Emmanuel közösségnek sok szolgálata van, többek között az egyedülállóknak azt a bizonyos 3 hétvégés kurzusát tartja, és amikor ezen részt vettem, volt egy olyan indítatás, hogy ezt valahogy folytatni kéne. Ez hál' Istennek többünkben megvolt, és elkezdtünk egy olyan helyet keresni, ahol befogadnak minket. Egy atya elfogad minket, és meghallgat minket, segít nekünk, és van egy kis csoportunk. Azt gondolom, hogy ez teljesen természetes emberi igény, hogy valamilyen csoporthoz tartozni kell. Aki varni szeret, az a varró csoportba jár, aki tornázni, az valamilyen sportcsoportba jár. Hát nekünk az élet ezt adta, hogy elváltakká váltunk, egyedül maradtunk, és ilyen csoportot hoztunk létre. Herpi Gyuri atya, aki nem olyan régen halt meg, borzasztó nagy szeretettel kezdett velünk foglalkozni, és hát akkoriban egészen más hangulatúak voltunk, mint ma vagyunk, de éreztük azt, hogy tartozunk valahova, szükség van ránk valahol, elfogadnak minket, szeretnek minket, és ahogy szaporodtunk, talán ez bizonyítja azt, hogy ez így igaz is volt. Zsuzsa, nem tudom, te hogy emlékszel arra, hogy hol találtad meg, és hogy jöttél közénk?
Simon Zsuzsa fog válaszolni.
Én az újságban, az Új Emberben olvastam a felszólítást, hogy keddenként lehet jönni, minden hónap el első kedjén, és egy szentmise után egy beszélgetésre invitál ez a csoport. És akkor én viszonylag ugye új vagyok, tehát én ezekkel a régi dolgokban nem vettem részt. Körülbelül 5 éve járok ebbe a közösségbe, és tulajdonképpen már készen kaptam, már ugye megvolt a vezetőnk, már kialakult egy úgymond törzs csapat, akik már szintén ugye régóta tartoznak ebbe a közösségbe, és ez egy felüdülés minden hónap első kedje, amikor a Szentmise után itt összejövünk, és jót beszélgettünk, és általában egy bibliai témát megbeszélünk, vagy csak éppen a magánéletünkről beszélgettünk. Nagyon jó kis feltöltődés ez az időszak.
Mielőtt bekapcsoltam a mikrofont, Kristonné Boros Olga mondott néhány mondatot arról, hogy ő már milyen régóta ide jár, és milyen segítséget kapott akkor, amikor elvált. Elmondaná a hallgatóknak is?
Én is Katival együtt voltam ezen a bizonyos AV kurzuson 2005-ben. Én 3 gyerekkel váltam, mert 3 gyerekkel hagyott ott a férjem, és igen, magam alatt voltam szintén. És ugye hát ennek már jó pár éve van, nagyon sok sorstársal találkoztam ez idő alatt, és végig tudom követni azt a fejlődést, de nevezhetném gyógyulásnak is, ami ezeken az évek alatt köztünk, rajtunk végbe megy. Tehát egyrészt a közösség, szeretjük egymást, tehát már nagyon régen ismerjük, és összejárunk, mindent megoldunk, és ahhoz képest, hogy ezek az első alkalmak szinte csak a fájdalomról, a szomorúságról szóltak, ahhoz képest már most, ha összeülünk, akkor mindenki élménnyel, pozitívan, és sorsába tulajdonképpen belenyugodva keres új lehetőségeket ebbe az életállapotba. Én így tudnám jellemezni saját magamat is, hogy most köszönöm szépen, jól érzem magam, szeretek ide járni, és tudom tanácsolni azoknak, akikkel most történik ez a tragédia vagy csapás, mert valahol ez az, hogy egy család fölbomlik, pláne gyerekekkel, az próbáljon meg ott helyben, ahol lakik, vagy esetleg akár erre a vidékről is lehet jelentkezni az Emmanuel közösségnek, ennek a kurzusára eljönni, mert segít.
Már többször elhangzott ez az Emmanuel közösségi kurzus. Miről szólt ez?
Valójában az első lépésekhez ad segítséget, hogy az ember elhiggye magáról azt, hogy ő is Isten gyermeke és értékes ember. Tehát azt gondolom, hogy ha ebből ezt elhisszük, hiszen ott mindannyiunk összezuhanunk abba, hogy mi semmik se vagyunk, azért lettünk elhagyva. Ezt kell először fölépítgetni. Senki ne gondolja azt, hogy hétköznapi segítséget, anyagi segítséget, vagy bármilyet tud adni. Életvezetésben hogyan tudunk tovább lépni a lelki életünkben, de ha a honlapra fölmennek, erről mindent meg lehet találni. Részletesen le van írva, és hogy mikor van ott, az is ott található csak meg.
Mi a foglalkozásnak a menete?
A szentmisét követően átsétálunk ide, mert a szentmise az, ami főtemplomunkban van a március 15-e téren. Átsétálunk ide a Szent Kinga terembe, imával kezdünk természetesen, és akkor egy körben végigkérdezzük, hogy kinek milyen aktuális élményei vannak, vagy esetleg milyen újonnan adódott nehézséggel néz szembe, és ennek kapcsán általában mindig felmerül most már az utóbbi időben, sőt talán mondhatjuk, hogy az utóbbi években egy olyan téma, aminek a kibontása, hát az általában rám vár, elsősorban egy kérdés formájában, és akkor a kérdésre a válaszadásokat követően ezt kidolgozzuk végeredményben, és erről egy eszmecserét folytatunk, majd időnként különböző ünnepekhez kapcsolódva kötetlen beszélgetés, kis kocintás, beszélgetés, kis agapé, és akkor évente egyszer egyébként pedig egy zarándoklatot tartunk, elutazunk valahová közösen, ez általában mindig valamilyen kegyhelyhez, szenthelyhez kapcsolódik, ahol szintén általában nem minden alkalommal, de szentmisén veszünk részt, akkor annak a helynek a történeti ismerkedünk meg, és akkor a nap másik felében pedig ebéd, meg városnézés, megismerkedés a hely nevezetességeivel. Általában ez az éves program, ma délelőtt átnéztem az elmúlt éveknek az általam vezetett időszaknak a kérdéseit 2015-től visszamenőleg, és azt tapasztaltam, hogy ahogy a témák ezekben az években még szépen sorakoznak, eleinte pszichológiai témák, amiről itt az előbb szó volt, hogy elhagyatottságnak milyen következményei vannak, a szégyen, a bűntudat, a megbocsátás, és a többi, hogy ezeknek a sora elég gyors, nem gyorsan, de véget ért, és akkor a következő években már kevésbé vannak ilyen előadás anyagok, hanem azok adódnak. Hát mondjuk a felkészültség kell hozzá persze, de hogy adódtak ezek a témák, előadódnak, és akkor erről elbeszélgetünk úgy, hogy hát azokat a pszichológiai és egyre jobban a teológiai, bibliai ismeretekhez tudjuk kapcsolni az életünknek ezeket az eseményeit. Ugye ön föltette a kérdést előzetesen, hogy az életünk problémájára a megoldás. A megoldás, az érdekes, mert az old szó, ugye, a megoldás az töve az old. Hát azt jelenti, hogy az kötöttség van, amit meg kell oldani. Tehát a mi életünkben vannak nagy kötöttségek, és általában a megoldás az nem azon a szinten van. Ugye a pszichológia azt mondja, hogy megküzdésnek nevezi ezt, és azt mondja, hogy van a probléma központú, meg az érzelem központú megküzdés. Az ilyen esetekben, mint a mieink is, a probléma az általában azon a szinten nem oldható meg, mert én nem nagyon tudok olyan, hát tudok olyanról, de nem közöttünk, hogy helyreállt a házasság, ami egy nagyon üdvös dolog. Ugye, ilyen van ilyen, de hát általában ez nem történik meg. Az a probléma, hogy elváltunk, akkor az a probléma nem fog ezen a szinten megoldódni. Az érzelmeket, azokat már lehet egy kicsit kezelni, karbantartani, de a megoldás az egy magasabb szinten van. Erről tulajdonképpen az én barátom tudna beszélni, csak nem tudom, hogy tudja-e, hogy én mire gondolok, de hát, ha kitalálja.
Édes Lászlót hívta fel válaszadásra a lelkipásztor helyettes.
A helyzet az, hogy én nekem más problémám volt, ami kiváltotta a válást. Alkohol problémáim voltak, és emiatt a feleségem kivágott otthonról, kirakott otthonról. 4 gyermekünk van, és én először kerestem a megoldási lehetőséget, hogy mit lehet csinálni, és kapaszkodtam oda, ahova tudtam. Megtaláltam a katolikus alkoholista mentő szolgálatot, ez volt a régi neve. Megtaláltam, aztán utána hallottam az AVE kurzusról, mert hogy nagyon sok felé jártam templomba, és beneveztem arra is, 2014-ben voltam AV-n, a 3 hétvégés lelki gyakorlat sorozaton, és utána valahogy úgy kerültem kapcsolatba ezzel a csoporttal. És Istennek legyen hála, az Úr kivette a kezemből a poharat, úgyhogy most már majdnem 14 éve nem fogyasztok alkoholt, és tényleg semmi problémám nincsen vele, mondom, kivette az ugra kezemből. Társ nélküliség, vagy a családdal gyakorlatilag nincs kapcsolatom. Ez sújt, és ez fájdalmas. Ezért járok ide is, mert hogy ismerkedni akarok azzal, hogy ők milyen megoldást látnak, milyen javaslatokat tesznek, mit tudnak mondani erre a problémára, tehát milyen megoldási lehetőség látszik.
Erről beszéltem az előbb, hogy megoldás. Tehát ugye ad van mondjuk egy probléma, aminek itt van a példája. A probléma, ha most a házasságot felbomlását tekintjük a problémának, akkor nem oldódott meg. De ha a problémának a gyökere az alkoholizmus, az megoldódott, de nem úgy, hogy most már akkor nem vagyok alkoholista, hanem hogy alkoholista vagyok, csak nem iszom. Na most ez a probléma a megoldásnak a magas szintje. Tehát nem azt a problémát oldom meg, ami nem oldható meg, hanem mégis megszűnik olyan értelemben a probléma, hogy egy magasabb szintre helyeztem. Most erről egyébként az egész kereszténység erről szól, hogy egy magasabb szintre helyezzük az életünk alapkérdését, kik vagyunk, mit vagyunk, és mindannyian egyszer meg fogunk halni. Végül is ez a probléma, és ezt csak a Jóisten tudta megoldani. Ugyanez transponálható visszafele a mi életünkre is, hogy amikor van egy ilyen jellegű vagy más jellegű problémánk, azon a szinten nem oldható meg, de egy magasabb szinten megoldódik.
A megoldásra én is tudnék mondani egy példát, hogy például az embernek van egy kertje, akkor abban a kertben gazdálkodik, meg ültet, meg nézi, hogy hogyan nőnek azok a növények, és hát végül is ez minden Isten teremtménye, és én ebbe benne vagyok, és én csodálom, és nap-nap után olyan örömet jelent, ami egyfajta megoldás, hogy most én így oldottam meg azt, hogy egyedül vagyok, hogy nem vagyok egyedül, ott vannak a növények, a virágok, a madarak.
kétféle megoldás is létezik, illetve több, de ha arra gondolunk, hogy ilyen élethelyzetben pszichológushoz is lehet fordulni az egyházhoz, akkor mi a különbség a kettő között?
Pontosan ez a különbség, hogy akkor, amikor a hitvényében állunk a kérdéshez, akkor ezt föl tudunk emelkedni egy olyan szintre, amiben a pszichológia nem tud fölemelkedni. Én ugye elég sok pszichológiát tanultam, és most már bizony 10 éve, hogy foglalkozom emberekkel személyesen. Kellő tapasztalatot gyűjtöttem már, és bizony elég gyakran találkoztam már olyan helyzettel, hogy már megjárta a pszichológust, meg a pszichiátert is megjárta, és a kérdés fennáll továbbra is. Tehát a pszichológiának nem igazán az a dolga, csak a maga a tudomány az leírja a jelenséget. Ugyanúgy a pszichiátra is leírja, hogy van valami nagyon komoly lelki betegség, és annak milyen tünetei vannak. De ember nincs olyan, a leírt tünetek mindegyike ráillik. Mindannyian mások vagyunk. Kis Szent Teréznek a gyóntatója, Pisony atyának hívták, mondta neki azt, hogy sokkal nagyobb a különbség a lelkek, mint az arcok között. Ez olyan nagyszerű dolog egyébként, amikor az embertársainkkal együtt vagyunk, és ezen a csoportra is vonatkozik ez, hogy micsoda csodálatos dolog az, hogy mennyire mások vagyunk, és ugyanakkor közöttünk, nálunk van egy közös nevező. Isten kérdés, meg vallási kérdések, meg problémák, azok nem merülnek fel probléma szintjén, eltekint egy-két alkalomtól, de azért az nem is közöttünk van egyébként, hanem mindig ilyen újonnan jövők vetnek fel ilyen kérdéseket, amiket magunk között ez nem kérdés, de azokat nagyon szépen tudjuk kezelni, de ezt tapasztaljuk, hogy ti egymás között, hogy van egy közös nevező köztünk. Ez tulajdonképpen Krisztus. Amikor fölmerül egy kérdés, ezt Szent Pál mondja, hogy ha fölmerül egy kérdés, akkor azt kell tisztázni, hogy mi a véleménye, vagy a megjegyzése, hogy viszonyul a kérdéshez ahhoz, hogy Jézus a Krisztus, hogy mit ért ez alatt. És hogyha ezt helyesen válaszolja meg, akkor már biztos, hogy nincs probléma között.
Tehát vannak új emberek is, most is említette az előbb, ők milyen elvárással jönnek, és milyen tapasztalatokkal maradnak itt?
Szóval az elmúlt évek tapasztalata az valóban az, hogy nagyon sokfélék, de azért, hogyha valamit ki kell emelni, akkor az, hogy társaságot, kapcsolatot, de társat keresnek, ami nem baj. Egyáltalán nem baj, szeretettel fogadjuk őket, csak hát ez általában azzal jár, hogyha terepszemlét megtartották, és akkor eldöntik, hogy most akkor még maradunk-e itten ilyen pszichológiai, meg teológiai témáknál, vagy odébb állunk.
Ugye sok-sok kérdés merül föl az emberbe akkor, amikor egyedül marad, attól függően, hogy mennyi idő telt el, ezek a kérdések változnak. De az első kérdés az, hogy hogyan lehet ezt egyáltalán túlélni. Nagyon sok emberbe, bennem például az Isten hitem az erősebb lett. Sokan azt mondják, hogy az Isten miért hagyott el. Én ettől szerencsére megkímélődtem, és az én hitem az erősebb lett, de van, aki azért jönt, mert keresi az Istent. Aztán... Hát ez ennek a másik fel, hogy miért engedte meg az Isten, hogy ez velem történjen, ez a vádló része. Mi lesz a gyerekemmel? Hogyan mutatok neki példát? Ő mit fog látni? Hol van a helyem az egyházban? Ez például egy nagyon komoly kérdés, mert azt gondolom, hogy ezt mindenki látja és tapasztalja, hogy hál' Istennek az egyház hozzáállása változik, de sok-sok évvel ezelőtt azért ez nagyon nehéz dolog volt, hogy egy egyedül maradt hölgynek, vagy netán egy úrnak is mi lett a helye abban az egyház közösségben. A megbocsájtás kérdése egy nagyon fontos dolog, mert sokan úgy indulunk, hogy hát ez megbocsájthatatlan, ezt nem lehet megbocsájtani. Vagy még lehetek egyáltalán boldog, amit a Lajos mondott, hogy kereshet-e valaki új párt, hogyan kereshet új párt. És még számtalan ilyen kérdés lehet.
A csoport többi tagjának mi a vélemény erről?
Én annyit tudok mondani, hogy amit most a Kati elmondott, ezeken a lépcsőfokokon én mindegyiken végigmentem. És soha nem gondoltam, hogy én egy asztalnál fogok ülni a volt férjemmel, a gyerekeimmel, és kellemesen beszélgetünk, és eljön ez a bizonyos megbocsátás. mondjuk az idő, de hát én szerintem ehhez a Jóisten kellett, mert a megoldása meg én nekem mondjuk az volt az álláspontom, hogy hát uram, én itt már nem tudok megoldást, rád bízom, te döntsd el, hogy mi legyen velem továbbiakban.
Igen, a megbocsátás az egy nagyon érdekes kérdés, és én igazán nem is tudom ezt megfogalmazni, hogy ha én már nem haragszom, akkor ez már azt jelenti, hogy megbocsátottam? Lehet, hogy ez már azt jelenti, de hát azért mégse érzek egy ilyen igazi megbocsátást, haragot se érzek, de hát ezen még nekem dolgozni kell.
László pedig itt közösségre talált, és itt jól érzi magát, befogadták, a továbbiakban is szeretne itt maradni.
Ez pontosan így van, mert tartozni kell valahova, különösen akkor, amikor az ember ilyen kellemetlen helyzetben van. Az előző kérdésre az jutott eszembe, hogy mindig kettőn áll a vásár. Ha az ember ilyen helyzetbe kerül, akkor mennyire jó lenne, hogyha a társa, az, aki korábban a házastársa volt, az is el tudna jutni valami ilyen közösségbe, és esetleg ott tanulna, mert az könnyen összehozhatná a volt házastársakat. Tehát ez sok tekintetben megoldást jelentene. Csak hát ehhez is akarat kell, meg sok imádság, hogy jussunk előbbre valamivel.
Hogy tudta letenni a poharat? Hogy tudta így elhatározni magát, és így tartani az elhatározását?
Ne haragudjon, én csak ismételni tudom azt, hogy az Úr kivette a kezemből. Nem tudom. Szóval én korábban nagyon szerettem, szintivó voltam, de egész egyszerűen összeestem otthon, kórházba kerültem, mint utóbb kiderült, az elvonókúra volt, vagy micsoda, és amikor onnan kijöttem, azon gondolkodtam még, hogy most egy darabig nem iszom, mert bajba vagyok, mert megmondta a feleségem, hogy kidob. Elválik, meg vállóper, meg stb. De akkor még én ott tartottam, hogy majd még fogok inni, mert az a finom jó szilvapálinka, meg a német sörtisztasági törvénynek megfelelő sör milyen jó. Aztán elkezdtem járni abba a közösségbe, az alkoholisták közösségébe, és ott bizony átjött nem csak a fülemig, az agyamig és a szívemig is eljutott, így szokta mondani a papunk, eljutott a szívemig, hogy aki egyszer alkoholbeteg, Isten kegyelméből meggyógyult, nyugodtan mondjon búcsút örökre az alkoholnak, és ne vágyakozzon utána. Mondom, ez magamtól nem ment volna egyedül, ezt a Jóistentől kaptam ajándékba.
Ön hogy fogadja az önhöz fordulókat? Gondolom, hogy akik nagy bajban vannak, azok kétségbeesésükbe is jönnek, és hogy tudja megnyugtatni?
Aki valamilyen információ alapján, akár a sajtóból, vagy honlapról, vagy ilyen helyről tájékozódik, és úgy jut ide. Rögtön ugye plébániai közösség vagyunk, vagy pontosabban én egy plébániai ember vagyok, akkor az nem véletlenül kerül ide, mert az valamilyen módon a Jóistennel is dolga van egyébként, és ha most itt az előbb is felmerült ez a kérdés, hogy megemlítette Kati az előbb, ugye, hogy az Isten hogy van ebbe benne, a vállásban. Volt is egy ilyen egyébként ebben a programsorozatban, aminek kapcsán most itt mi beszélgetünk. Hol van Isten a vállásban? Volt egy ilyen program, azt itt én beszélgettem itt, vagy pontosan hát beszéltem a plébánián az érdeklődőkkel erről, és ott ezt hosszabban is taglaltam. Mit gondolunk mi az Istenről, amikor mi róla egyáltalán beszélünk, meg szót ejtünk? Úgy is mondhatnánk, hogy milyen a mi Isten képünk. De mindjárt hozzá kell tenni, és ezt most nagyon gyakran hallom értelmiségi beszélgetésekben, meg vallásos témában is, hogy ezt a fogalmat használják, de nem mondják meg, hogy az micsoda. Ez egy pszichológiai fogalom elsősorban, és van ez az Isten kép, ami viszont magzati életkortól kezdve alakul ki bennünk, és minden befolyásolja. Van egy Isten fogalmunk, amit megtanultunk, és a kettő együtt, azt meg úgy hívjuk, hogy Isten reprezentáció. De nem akarom ezt most kifejteni, de nagyon lényeges, hogy milyen a mi Isten képünk. Éppen ugye itt a beszélgetés előtt, vagy talán a beszélgetésben egy szó volt, hogy jönnek újak, és akkor felvetődik az ő jelenlétükben, vagy általuk felvetődik a kérdés, hogy mond valamit, és akkor meg kellene kérdezni, hogy na te mit gondolsz a Jóistenről? Miért mondod ezt? És hát akkor azt ott tisztáznunk kellene, hogy akkor miért mondod ezt, hogy milyen a te Isten képed, és mit értesz te alatta. Most ez persze mindenkire vonatkozik, ránk is, rám is vonatkozik, aki én most erről beszélek, mert az Isten képnek a nagy része az nem is feltétlenül tudatos, hanem van egy, amit hozunk, amit befolyásol számtalan tényező, és erről beszélni kell. Erről beszélni kell. Például az ugye a válásban, hogy miért engedtem meg a Jóisten ezt, mit gondolok én a Jóistenről? Ez egy nagyon jó téma, amiről bizony kimerítően és hosszan lehet és kell beszélni.
Akkor mindenki elmondja a saját gondolatait.
Kérdése, hogy ez, hogy miért jönnek ide, miért keresnek, mert hogy aki a csoportba jön, erről röviden már ejtettünk szót, hogy általában nagyon sokféleképpen kerülnek ide. Aki személyesen jön, azok személyes problémával jönnek. Van egyfajta érdekes félreértés, vagy szégyen, vagy lehet azt mondani, hogy gőg is, hogy hát nekem nem azokról beszélek, akik végül is ide jönnek, hanem akik nem jönnek ide ugyanilyen helyzetben, hogy azt úgy hívják egy betegség esetén, hogy nincs betegség belátása. Most akinek van lelki problémája, de nincs belátása, hogy neki az van, hát az nem jön ide, és neki nem mondja meg senki, hogy mit csináljon, de aki már ide jön, az már azért jön ide, mert ezen túl tette magát, és egyfajta alázat van benne, és akkor hagyd mondjam most meg, hogy az, aki beszélget velük, most jelen esetben én is, ez is abszolút nem azt jelenti, hogy most én vagyok a felsőbbrendű, meg egy olyan helyzetben, aki fölött állok. Egyáltalán nem. Nagyon sokszor ezt már sok lelki gondozó, lelki vezető megmondta, bevallott, hogy többet épültem én ez alatt, a beszélgetés alatt, mint ő, aki elmondta a baját, problémáját. Úgyhogy ezért biztatok mindenkit, aki neki ilyesmi forog a fejébe, hogy bátran forduljon vezetőhöz, lelki gondozóhoz, vagy a lelki vezetőhöz a problémájával, mert nem arról van szó, hogy egy másik ember, aki sokkal okosabb, bölcsebb, meg jobb, az megmondja neki, hogy mit csináljon. Nem. Hanem legfeljebb egy olyan beszélgetésben vesz részt, ami megkapja, ő talán nem is tudja a lelki gondozó, hogy mi történik, és ő megkapja a segítséget, amiről itt az előbb szó volt.
Aki szeretne jönni, elváltak és egyedül maradottak közösségébe, az hogy csatlakozhat?
Semmiféle kötöttség nincs. A havi első keddi szentmisékre, ami 17 órakor kezdődnek a belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomban, a március 15-e tér 2-es számolat van ez a templom, az egyszerűen eljön a szentmisére, és a szentmisét követően ide az egyetemtéri Szent Kinga terembe velünk, vagy akár, ha úgy alakul, akkor egyenesen ide, általában ez azt jelenti, hogy 18 óra első keddenként, és egyszerűen megjelenik. És ha megjelent, akkor szeretettel fogadjuk, senkivel semmiféle fenntartásunk nincs. Ezek a kérdések, ezek maguktól oldódnak meg, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez nem az övé, akkor úgyis odébb áll.
Kiket várnak ebbe a csoportba?
Bárkit, aki egyedül maradnak, egyedül állónak érzi magát, aki lehet özvegy, lehet éppen olyan életállapotban, éppen múltkori alkalommal volt valaki, aki még nem vált el, de vállásban van, vagy felbomlott a házasság, tehát nem igazoltatunk mi senkit, hogy mi van beírva a személyigazolványába. Az, hogyha egyedül érzi magát, és szeretne közösséghez tartozni, szeretettel várjuk.
Talán még azt megemlíthetnénk, hogy ezen alkalommal a szentmisék ugye az elváltakért és egyedül maradottakért mondatik. Ez szintén arra az időpontra megy vissza, amikor mi összeálltunk ennek a kis csapatnak, mert valahogy úgy éreztük, hogy olyan sok mindenért mondunk szentmisét, hogy akkor legyen egy hónapba egyszer az elváltakért is egy szentmise.
Várják az érdeklődőket, akik szeretnének a csoporthoz tartozni, az elváltak és egyedül maradottak közösségének a tagjai. A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébániához tartozik a közösség, amelynek vezetője Bitter Lajos lelkipásztori kisegítő. Budapesten voltunk az Egyetemtér 5 szám alatt a Szent Kinga közösségi otthonban. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, 2024. november 13-án elhangzott műsorunkat ismételtük meg. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban Jézus Krisztus feltámadásáról elmélkedünk. Az első részt hallják. Kormos Csaba atya gondolatai következnek. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, jelen alkalommal katolikus keresztény hitünk központi titkáról, a föltámadásról, a mi úrunk Jézus Krisztus feltámadásáról elmélkedünk. A 70-es számú Hozsanna énekben már évtizedek óta nagyon boldogan szoktam imádkozni, énekelni, jó magam is, Jézus világ megváltója, üdvözlégy, életadója. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. És ennek az éneknek a 9. utolsó verszaka így hangzik: Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak. Homlokomon piros véred, tied vagyok, úgy ítélj meg. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. A feltámadás az örök élet ünnepe. A feltámadás és az örök élet egymást kiegészítő valóságok. Jézus föltámadása teológiai értelemben az első föltámadás, mely által Jézus magára öltötte megdicsőült testét, és a megtestesüléssel fölvett embersége is megkapta a dicsőséges isteni életet. Jézus föltámadása a keresztény hit központja és alapja, már nem e világhoz tartozó esemény. Szent Pál azt mondja, ha nincs föltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek sem. Ráadásul még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, hogy Krisztust feltámasztotta, holott nem támasztotta fel, ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel. Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt. Ezek a szavak Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelének 15. fejezetéből valók, a 13. és 19. versek közötti szakaszt képezik. És olyannyira bemutatják a katolikus keresztény életünk, a keresztény Krisztus élet lényegét, hogy nekünk nem ebben a földi életben kell reménykednünk Krisztusban, nem itt a földön kell a paradicsomot megtalálnunk, nem itt a földön kell ügyeskednünk, hanem nekünk tanúságot kell tennünk arról, hogy az Isten ország, az örök boldogság már itt e földön elkezdődik, de nem itt van, hanem egy egészen más minőségű, magasabb rendű valóság. Igazából a halálunkkal kezd kibontakozni és teljessé válni. Jézus feltámadásával kapcsolatban a bevezető után az első fontos megjegyzés. Az új szövetségi szentkönyvek arról beszélnek, hogy a kereszténység alapvető hittétele kezdettől fogva Jézus föltámadása volt. A négy evangelista és Pál apostol levelei nem magát a föltámadást, Jézus feltámadását, mint eseményt írják le, hanem az apostolok és az egyház hitéről tanúskodnak. Ez nagyon fontos, nem a feltámadásnak a mikéntjéről okoskodnak, ha szabad ezt a kifejezést használni, hanem a hitről, az apostolok és az egyház hitéről tanúskodnak. Ezért is szoktuk mondani, hogy az evangéliumoknak kérigmatikus karakterük van, vagyis a hitről tanúskodnak, és a hitet, a feltámadott Krisztusba való hitet akarják hirdetni. Újabb adalék arra, hogy az evangéliumok nem Jézus életrajzok, hanem egészen más műfajról van szó, Jézusról való tanúskodások azért, hogy az emberek hitre jussanak. Tehát az apostolok és az egyház hitéről tanúskodnak az evangéliumok és Pál apostol. Arról a hitről, melynek megvoltak a történelmi előzményei. Az ószövetségi jövendőlések, Jézus élete, kereszthalála, az üres sír és az ő megjelenései. Az apostolok itt úgy szerepelnek, mint Istentől kiválasztott és igazolt tanúk. Erről ír az apostolok cselekedetei 10. fejezet 41. verse. A tanúskodás szerint Jézus feltámadása Isten központi üdvösség történetét tette, a teremtés és az újjáteremtés Jézus második dicsőséges eljövetele görögül a parúzia között. Az új szövetség az apostoli igehirdetést rögzítette, és ebbe van belefoglalva a tanúskodás is. Találunk itt összefoglaló hitvallási formákat, melyek közül egyesek katekézisszerűek, tehát a hitoktatásra fölhasználhatók. 1 Korintus 15.3, Lukács 24.34, Római 1.3, mi is jegyezzük ezeket és olvasgassuk. Mások kultikus eredetűek, tehát a liturgiában, a szertartásokban használatosak, és itt számomra már régóta, valóban évtizedek óta a legszebb, Krisztus dicsőítő himnusz a Filippiekhez írt levél 2. fejezet 6. és 11. verse közötti szakasz. Jézus Krisztus vállalta azt, hogy ember legyen az emberek között, és erre az engedelmességére az Isten úgy válaszolt, hogy megdicsőítette, és minden nevet, felülmúló nevet adott neki, vagyis minden fölé állította, és ő az Istentől szeretett fiú, akinek nevére, Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alpvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. De erről tanúskodik, már erről a kultikus eredetről az Efezusiakhoz írt levél 5. fejezet 14. verse és az 1. Timóteus levél 3. fejezet 16. verse.
hangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a